Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából
Ferenc pápa pénteken Nápolyban előad a Veritatis Gaudium teológiájáról. Interjú a dél-olaszországi pápai teológiai fakultás helyettes nagykancellárjával, Páter Gianfranco Matarazzo jezsuita provinciálissal.
A magányos cédrus. Páter Szabó Ferenc jezsuita megemlékezése a 100 éve elhunyt Csontvári Kosztka Tivadarról.
Egy ismeretlen úr vendége, Martos Balázs atya elmélkedése úrnapjára.
Ferenc pápa pénteken Nápolyban előad a Veritatis Gaudium teológiájáról. Június 21-én pénteken Ferenc pápa egynapos látogatást tesz Nápolyban, ahol lezárja a Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúció teológiájáról szervezett tanácskozást. A Földközi-tenger térségének kulturális, teológiai és szociológiai vetületeiről, illetve Ferenc pápa ehhez kapcsolódó tanításáról kérdezte a Vatikáni Rádió a házigazda dél-olaszországi pápai teológiai fakultás helyettes nagykancellárját, Pater Gianfranco Matarazzo jezsuita provinciálist.
Párbeszéd a vallások és kultúrák között, migráció, munka és teológia a mai kontextusban. Ez röviden összefoglalva Ferenc pápa nápolyi látogatásának tematikája, amely pénteken 9 órától délután 3 óráig tart. A Szent Atya helikopterrel érkezik a Virgiliano Parkba, majd autóval a dél-olaszországi pápai teológiai fakultásra megy, ahol az egyetem előtti téren felállított emelvényen mondja el záró beszédét, a Veritatis Gaudium teológiája a földközi térség összefüggésében című konferencián.
A házigazda jezsuiták köszöntik a pápát tekintettel arra, hogy 1552 óta ők vezetik a nápolyi teológiai fakultást. Fogadásán jelen lesz Crescenzio Szépe bíboros, nápolyi érsek, az egyetem nagykancellárja, Pino di Lucio, atya dékán és több előjáró, Francesco Marino nólai püspök, a kampaniai főpásztorok képviseletében, valamint Joaquín Barrero Díaz jezsuita, a spanyol provincia felelőse és a dél-európai régió asszisztense. Az előadás követően a Szent Atya együtt ebédel a jezsuitákkal, néhány oktatóval és szeminaristával, majd visszatér a Vatikánba. A nápolyi tanácskozást jó részt az euró-mediterrán jezsuita provinciára bízták, amelyhez Románia, Albánia, Málta és Olaszország tartozik. Gianfranco Matarazzo atya a provincia vezetője, aki jelen lesz Nápolyban a pápa látogatásakor. A Vatikáni Rádió olasz adásának nyilatkozott a tanácskozás előtt.
La teologia è chiamata a nutrirsi del dialogo con.
A teológiának táplálkoznia kell a többi tudományággal folytatott párbeszédből, amely az emberi antropológiához kapcsolódik. A földközi térség esetében az a feladata, hogy képviselje a kereszténység jelenlétét, történetét, azt az összetett párbeszédet, amelyet számos kultúrával és vallással folytatott. Mindebben a kereszténység megőrizte saját homogenitását, folytonosságát, valamint proféciáját a jövő számára. Ez is azt bizonyítja, hogy a szorosan vett teológiai rész nagyon is élő és aktuális. Ebben a problémás közegben képes meghallgatni, értelmezni, árral szemben haladni, hirdetni az irgalmasságot és a reményt, fejtette ki a jezsuita provinciális.
Ferenc pápaságának erőssége az a folytonosság, amelyik a messzi távolból eredő utat vezeti a jövő felé. Ez pedig szinodális formában, a többi vallással és kultúrával a párbeszédben történik, a másokkal való osztozás és szeretet közösség jegyében. A pápa pedig ezt az egyre nehezebbé váló közegben teszi, mint egy jelül annak, hogy a kereszténység képe szembenézni az összetett helyzetekkel, életproféciát és reményt kínál mindenkinek.
Ferenc pápa előadása milyen táblatokat nyithat a konferencián?
I pontifici nella storia recente hanno prestato grande attenzione a questi scenari geopolitici, in particolare.
A Nápolyi Teológiai Fakultás helyettes nagykancellárja szerint a legutóbbi pápák nagy érdeklődést mutattak a geopolitika és különösen a földközi térség iránt. Ferenc pápa folytatja ezt a hagyományt, még jobban megerősíti, és igyekszik kibontani a benne rejlő hatalmas gazdagságot, hogy a párbeszéd és a remény proféciáját adja ebben az összetett helyzetben. Szeretné érvényre juttatni a földközi térség kincses tárát, amelynek egyházai együtt kell, hogy zarándokoljanak, megerősödjenek, új életerőt nyerjenek teológiai, filozófiai, kulturális és társadalompolitikai téren. Az egyháznak ugyanis szerepet kell vállalnia a jelenlegi társadalompolitikai szintéren, mondta még a Vatikáni Rádiónak Páter Gianfranco Matarazzo, az Euromediterrán jezsuita provincia vezetője, Ferenc pápa pénteki nápolyi előadásával kapcsolatban.
Con uno scenario sociopolitico decisamente di attualità.
A magányos cédrus. 100 éve hunyt el Csontváry. Pater Szabó Ferenc megemlékezése. 1908. novemberében nyílt meg Budapesten a Városligeti Iparcsarnokban Csontváry kép kiállítása. Előző évben a zseniális festő párizsi kiállításával már híressé vált. Ebben az évben festette meg a Magányos cédrus című remekművét, amelyet amolyan önazt képnek is tekinthetünk. Csontváry művészetének utolsó szakasza 1907-től 1909-ig tart. Libanonban, a Szentföldön, Marokkóban és ismét Itáliában alkott ezekben az esztendőkben. A két cédrus, főleg a magányos cédrus, vallomás. Kiemelkedik a tájból, ágai szerte nyúlnak. A tomboló viarok megtépázták, de nem tudták megtörni erős törzsét. A szabálytalan formájú fa betölti az egész képteret. Eltörpülnek mellette a háttérben látható hegyek.
Hosszú utat tett meg idáig a megszállott, azóta, hogy a Tátrában hallotta az égi hangot. Te leszel a világ legnagyobb napút plener festője, Nagyobb Raffaellónál. A Tátrától Rómáig, Taorminaig, Görögországig és Libanonig kalandozva 1880-as sugallatát akarja megvalósítani. Belemerül a teremtő fejlődésbe, mint egy azonosul a teremtésben működő energiával. Isten segítségével ellesi a napút távlat titkát. A megvilágítás szürrealisztikus kezelésével kifejezi a valóság felettit, a természet felettit. E kifejezés új teremtés, a valóság így alakul annak égi másává. Egyik kiváló kritikusa Brion írja: a magányos cédrus elragadóan érzékelteti a fa magányosságát. Ez a művész egyéniségét fejezi ki, utal élete magányosságára. Ma is érezzük belőle fájdalmát, pedig rendületlenül hit magában és zseniének művészi teremtő erejében. Ez a festmény egy 6000 éves cédrus képének majdnem szürrealista ábrázolása, amint valószerűtlen magasságból tekint le a föld és a vizek végtelenségére.
Másik kritikusa Németh Lajos írta a cédrusokról: világszemlélete, megalomániás öntudata, borzongó magánya, szimbólumot felidéző és szimbólumot teremtő fantáziája, páratlan kompozíciós készsége és varázsos színlátása formálódott bennük lenyűgöző, kifinomult és ugyanakkor barbára nyers művé. Művészi ereje miatt e kép a piktúra legnagyobb termékei közé tartozik.
Csontváry Koszka Tivadar kicsit kusza önéletrajzi írásaiban a lángész titkát boncolgatja. A pozitívumban ezt írja a művészi teremtésről: tehetséges művész az, aki az élő perspektívát meg tudja csinálni, és ez a minimum az, amit ma a mozgóképekkel szemben lehet követelni. A nagy művész az, aki Isten ihletésével újat képes teremteni, aki minden lépésnél Isten útját, a pozitívumot látja. Később következik az a szakasz, amelyet Huszárik Zoltán Csontváry című filmje nyitányának szánt. Huszárike filmjét a tragikus sorsú Latinovics Zoltán emlékének ajánlotta, akit még korábban a főszerepre szánt.
Én, Koszka Tivadar, ki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondtam, amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásomban, kényelemben és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. Párizsnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével. A kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, és ott cédrusokat festettem. Így a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel, azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, amikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön?
1881 húsvétján jár Rómában. A Vatikáni Múzeumban Raffaello alkotásait szemlélve is ezt ismétli. Nekem nagyobbnak kell lennem Raffaelnél. A Szent Péter Bazilikában megtalálja az egyik német gyóntatót, Pater Bauert, akinek címét a Felvidéken kapta meg. A német-magyar kollégiumban pedig találkozik a teológia utolsó évét végző nyitrai származású Prohászka Ottokárral. Meggyőződtem arról, hogy ott egyetlen magyar Prohászka nevű kispap tanul, aki szívesen, de félénken fogadott, és egy tányér levest is belém csúsztatott.
Különös találkozása ez a két felvidéki magyarnak. Prohászka írásaiban nem találtam nyomát e találkozásnak. Bizonyos szempontból rokon lelkek voltak. A természet rajongói, az isteni szépséget csodáltak a teremtésben, a természetben. Prohászka természet misztikájában, miként Csontváry művészi teremtésében egyaránt érezhető a berzoni evolucionista misztikus szemlélet, de Prohászka túllendül a festő panteisztikus színezeti felfogásán, az életenergia és a művészi energia megragadása és teremtő kifejezése tekintetében. Pertorini Rezső a festő világképéről írva beszél Csontváry panteisztikus istenhitéről, a bergzoni élánvitállal rokon szemléletéről. Ez jellemzi legalábbis akkor, amikor korai elhivatottságáról vall a festő. Bizonyos magasabb hatalommal, avagy akaraterővel áll összeköttetésben, talán a világteremti hatalommal, azzal a pozitívummal, amit sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, avagy a természet erejének véljük, ami egyre megy. Prohászka viszont a fölséges, varázslatos természet szemléléséből felemelkedik a teremtőhöz, a szellemvilágba, az életét fejlesztő hatalmakhoz, és a szépség alkotóját dicséri.
A magányos cédrus. Felolvastuk Páter Szabó Ferenc megemlékezését a 100 éve elhunyt Csontváry Koszka Tivadarról.
Egy ismeretlen úr vendége, Martos Barancs atya emlékedése úrnapjára.
Úrnapján Melchizedek és Ábrám találkozásának történetét olvassuk a Teremtés könyve 14. fejezetéből. Melchizedek király és a magasságbeli Isten főpapja, kenyeret és bort hoz Ábrámnak. A zsidóknak írt levél Krisztus előképét látja Melchizedekben, akinek királyi méltóságát és örök papságát dicséri. Ha Melchizedek képében Krisztus ajánlja fel kenyerét és borát, már is az eukarisztia titkához érkeztünk, amelyet most ünneplünk. De miről is szól az ősi történet, Melchizedek és Ábrám találkozása? Ábrám csatából érkezik, unokaöcsét Lótot magával sodorta a nagyok háborúja, fogságba esett egy olyan hadjárat peremén, amelyet hatalmas országok királyi vezettek, a kánaanita kisállamok vezetői ellen. Amikor Ábrám erről hall, segítségére siet rokonának, üldözőbe veszi majd az éj leple alatt megveri az ellenfél csapatait, s így kiszabadítja Lótot és embereit. A kánaanita királyok képviseletében Előbb Szodoma királya, majd Szálem királya Melkizedek vonul ki elébe, hogy megköszönje bátor tettét. Szálem azt jelenti béke, és ez a város minden bizonnyal a későbbi Jeruzsálemet akarja jelenteni, a béke városát, amelyet majd Dávid hódít meg és tesz fővárosává. Melkizedek neve is beszédes, azt jelenti, az én királyom az igazság, vagyis Isten, aki az én királyom, akiben bízom, az igazság istene. Melkizedekről azt is megtudjuk, hogy a magasságbeli Isten főpapja volt. A legfőbb kánaaneta istensége tisztelte, élt, akit később a zsidóság is szívesen azonosított Izrael istenével. Szodoma királyával Ábrám csak a zsákmányról beszél, Melkizedekkel való találkozásában viszont fontos gesztusok követik egymást. Mint király, Melkizedek kenyeret és bort hoz, tisztelettel fogadja Ábrámot, sőt ünnepet rendez neki. Mint főpap, áldást mond rá a magasságbeli Isten nevében, illetve kimondja, hogy Ábrám már eddig is áldott, ahogy ezt az ellenség feletti győzelme is bizonyítja. Míg Ábrám Szodoma királyának egyszerűen átengedi a zsákmányt, Melkizedeknek tizedet ad, és ezzel elismeri papi méltóságát és jogát. Az ősatya és a főpap király találkozását mindig jelképes értékűnek tartották. Melkizedekben, hol az igaz Istent tisztelő pogányok első alakját látták, hol pedig, mint már utaltunk rá, Krisztus előképének tekintették, akivel váratlan feltűnése, a béke és igazság képviselete Jeruzsálemmel való kapcsolata hozta összefüggésbe. Ábrám viszont, mint a zsidók ősatja, ebben a jelenetben, mintha előre megtisztelne és megszentelni Jeruzsálemet, ahol az Úr majd templomot épített, a zsidóság legszentebb helyét. De mit mond nekünk ez a néhány sor? Hogyan találjunk összefüggést mai életünk és a több évezredes hagyomány között? Először talán arra gondolhatunk, hogy Melkizedek és Ábrám találkozását mennyire átjárja a béke, a kiengesztelődés, az ünnep és a bőség. Ábrám hadjáratból jön, Lótot szabadította ki, és a béke városának királyával találkozik. Aki Istennel találkozik, aki eukarisztiát ünnepel, a béke követe lesz. Isten bőségéből merít, és ezért inkább akar adni, mint kapni. Másodszor elgondolkoztat Melkizedek és Jeruzsálem a későbbi zsidó kultuszhely kapcsolata. Melkizedekből előbb Ábrámon át, majd a 110. Zsoltár közvetítésével Dávidon át lett a zsidó hagyomány és vallásosság sokszínű kedves alakja, akit hol égi közvetítőnek, angyalnak, hol Noé leszármazottjának tartottak. Amikor Melkizedek kenyerében és borában Jézus eukarisztiáját szemléljük, hisszük, hogy ő minden emberi áldozatot, gondolkodást, vallást összefog és összegyűjt. Felemeli kenyerünk és borunk örömét, békéjét, és minket is igazságossággá akar tenni és megáldani, ahogy az Ábrámmal történt. Belépni az eukarisztia misztériumába, hogy békében járhassunk, hogy az Úr a mindennapjainkat, a történetünket, a szívünk mélyét is magához vegye. Ebben segít Melkizedek, Szálem titokzatos királya.
Egy ismeretlen úr vendége címmel Martos Balázs atya emlékezését hallották úrnapjára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk hangzott el.
Figyelmüket köszönjük és elbúcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Fértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.